az Árszakra Fesztivál keretében nyílt meg Józsa Judit kerámia művész legújabb tárlata, Magyar Csillag Legendárium címmel. A kiállításon beavatást kapunk ősi hitvilágunk titkaiba, feltárja a magyar kultúra már-már feledésbe merült gyökereit. A kiállítás megtekinthető Józsa Judit galériájában, Budapesten, a Városház utcában. Miklódi Márta riportját hallhatják.
Szeretettel köszöntöm stúdiónkban Józsa Juditot, aki kerámia szobrász, művészettörténész és a magyar kultúra lovagja. Úgy gondolom, Józsa Judit nevét Magyarországon mindenki ismeri. Székelyudvarhelyen született, Józsa János és Józsa Julianna kerámikus népművészek gyermekeként. A korondi kerámia az fogalom. A te édesapád, Józsa János, idén megkapta a népművészet mestere címet, amihez szívből gratulálunk, jó egészséget kívánunk, és további termékeny alkotó éveket. Így azt hiszem természetesnek mondhatjuk, hogy a szakma fortéjait a szüleid korondi műhelyében sajátítottad el, de nem csak elsajátítottad, tovább fejlesztetted valami egészen egyedi, különleges művészeti ággá, kerámia szobrászattá. Az alkotásaid nem csak, hogy szemed gyönyörködtetőek, hanem mindegyiknek a művészettörténeti kutatásaid és ismereteid alapján mély, szimbolikus tartalmat hordoznak. Küldetése szívvel, lélekkel teszed, és úgy gondolod, hogy a művészettörténészként már feledésbe merülő régi népi hagyományokat dolgozott fel. Eddig 1995 óta, amióta kiállítasz, több mint 200 kiállításod volt. És itt láthatók voltak, honlapodon ma is láthatók, a honfoglalás alakaitől kezdve, a magyar vezérektől, a tártosokig, a magyar táncok és mesevilág alakjai, a magyarok nagyasszonya, Patrona Hungárié, az Árpádházi szenteken át a magyar nagyasszonyok világát vonultatott fel. 2009-ben megkaptad a Magyar Kultúra Lovagja megtisztelő címet, és 2010-ben pedig a Női Esélyegyenlőségért díjat, 2012-ben a Világ Magyarságáért Művészeti díjjal ismerték el a munkásságodat. A beszélgetésünknek az aktualitását az adja, hogy nemrég szeptemberben az Árszakra Fesztivál keretében nyílt meg a legújabb tárlatod Magyar Csillag Legendárium címmel. És innentől kezdve átadnám a szót neked, mert olyan témát dolgozol fel, ami alig-alig ismert a magyarok körében. Légy szíves, mondd el, mi ez a Csillag Legendárium?
A legnagyobb örömmel. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és valóban Istennek hála sikerült ebben a nehéz pandémiás időszakban egy új kiállítási anyagot mintáznom, mégpedig egy olyan témát dolgoztam föl első körben, ami eddig még a magyar képzőművészetben, különösen a kerámia szobrászatban nem került a nagy közönség színe elé. A Magyar Csillag Legendárium egy három részese tervezett kiállítás sorozatom. Ennek az első része azokat a műveket jeleníti meg, amelyek valójában megszemélyesített csillagok, és olyan csillagok, akik valóban ott fönt az égen mai napig ragyognak, csak hogy a magyar nép, a magyar ember elfelejtette, hogy minden egyes csillagban ott van az ősi eredete, a mítosza, a hitvilágunk, minden-minden ott rejlik a csillagokban. Sajnos azonban ezt az ősi tudást elfelejtettük a magyar népmesékben, népdalokban, természetesen mondákban, legendákban maradtak meg morzsákként ezek az ősi hősök, ugyanakkor legenda foszlányok, hiszen arról is beszélünk, de nagyon sok jó magyar ember már az 1800-as évek közepe tájékán elkezdte kutatni a magyar csillagokat, magyar csillagképeket, olyannyira, hogy az első, akit érdemes megemlíteni ezek közül, az éppen egy Lugosi nevű ember, aki 300 magyar csillagképet, csillagnevet és csillagképnevet gyűjtött össze. Ezt a 300 csillagképnevet közölte Ipolyi Arnold, a művészettörténés, ugye nagyváradi püspök, a Magyar Mitológia című ominózus csodálatos munkájában. Neki köszönhető, hogy fennmaradt ez a 300 csillagkép név, mert hogy a Lugosi féle írás sajnos elveszett az idők folyamán. Aztán, ha napjainkra gondolunk, akkor egy dr. Mándoki László tudós kutatót, a Pécsi János Pannonius Múzeumnak a kutatóját érdemes megemlíteni, aki nagyon fontos kutatást végzett ezügyben, de csillagászokat is kiemelhetnék, Barta Lajost például, aki igenis rámutat arra, hogy mi helyes, mi nem helyes, mi az, ami valóban ott van a magyar csillagos égbolton. Gondoljunk csak a Darvak csillagképre, az nem látható itt a Magyarország csillagos égboltjáról, tehát ha lentről fölnézzük, akkor az tévedés, amit a csodálatos Torockai Vigant Ede oda rajzol, vagy ott a gyűjteményében közöl a magyarok csillagos égboltján, úgymond. Neki köszönhető viszont Torockai Vigannak, hogy Nagy Sándor megrajzolta a magyar öreg csillagokat az Égabroszunk csillagai címmel ebbe a kiadványba a századforduló körül. Itt 45 csillagképet rajzol meg, gyönyörű, szecessziós magyar népi motivumokként. Megjelenik itt a tündérasszony palotája, vagy éppen a sárkány koronája, de olyan is, hogy Sántakata, vagy a sokakat sorolhatnék még. De amikor a kutatásom során rádöbbentem arra, hogy olyan változatosak és olyan csodálatosak a magyar csillagképnevek és csillagképek maguk, hogy egyfajta rangsort kell fölállítani ahhoz, hogy a laikus ember, aki nem kutatója, nem foglalkozik nap mint nap ezzel a témával, el tudjon igazodni közöttük. Ugye időmutató, aztán az egyszerű parasztember életének a tükröződése is megjelenik a csillagos égbolton, vagy éppen a sorsmutató csillagok. Sokakat sorolhatnék, de az első és a legfontosabb, amiből én kiindultam, az az eredet mítoszaink, és abból is az eredet mítoszaink hősei. Így történt aztán, hogy a legelső és a legfontosabb csillagkép, amit megmintáztam, az mindjárt Nimród, ugye, aki az Orion csillagképben jelenik meg a csillagos égbolton. Nimród, az ős atyánk, aki hát nem véletlenül éppen lóháton hátrafele nyilazva vadászik, mégpedig a csodaszarvasra vadászik, aki úgy jelenik meg itt a kiállításban, egy kis pasztikában, egy gyönyörű testtartásban, hogy valóban megszemélyesített Enné, egy csodaszarvas, egy gyönyörű légies testtartásban, egy nőies, gyönyörű aggancsal, kicsit visszafele kunkorodó aggancszárakkal, úgy, hogy mindjárt Enné mellett látjuk a Nimród és Enné fiait, Hunort és Magort. Hunor és Magor is az eredet monda szerint, hogy egy csodaszarvas űzés közepette, vagy mentén során fedezi föl az új hazát, és nyernek feleséget maguknak. De tekintve, hogy Nimrodot úgy jelenítem meg, hogy ő a csodaszarvas űzés során Enére vadászik, úgy döntöttem, hogy ebben a korban, különösen ugye a korunkban, amikor azt látjuk, hogy mindenhol támadás éri a magyar nemzetet, egyáltalán a nemzeti értékrendünket, a hitünket, az erős keresztény bázisunkat, akkor én úgy éreztem, hogy Hunor és Magor esetében az ihlető forrásból indulok ki, mégpedig egy szkíta arany övcsatnak az ábrázolásából, ahol a két harcos egymásnak váltnak vetve, a lábaikat összekulcsolva íjaznak, azaz küzdenek az ellenséggel. Na most úgy jelenik meg ez a kompozíció, hogy valóban Hunor és Magor, azaz a Hun és a magyar nemzetnek az megalapítói, ugye a Hun az a székely arctípusú, a Magor az a magyar arctípusú, gyönyörű honfoglaláskori viseletben, íjjal, tegezzel, süveggel, és nagyon erős és összetartott testtartásban váltnak vetve. Hiszen arról van szó, hogy ez a magatartást, amikor az erősebb segíti a gyengébbet, egymást emeli föl, a szeretetből fakadó, a szeretetben gyökerező, egymás védő és felemelő, a szeretet hitére alapuló mentalitás, gondolkodásmód, a máig szóló példa kell legyen nekünk magyaroknak. Azt gondoltam, hogy ebben a korban igenis erre van a leginkább a legnagyobb szükségünk. Ne felejtsük el, hogy az idén éppen a Trianon 100 címmel emlékeztünk arra az ominózus történelmi keresztre feszítésre, ami a magyar nemzettel megtörtént. Én magam is székely vagyok, mégpedig konok, de büszke székely, és úgy érzem, hogy igenis erre van szükség, hogy a magyar az egymást védje meg, éljen bárhol a világon.
Nem akartam közbeszólni, de azért a szentíráshoz is kapcsolódunk annyiban Nimrod révén, hogy ő Noénak az unokája, mert ugye Noénak három fia volt, Sém, Hám és Jáfet, és Hámnak számos fiai közül kiemelkedett Nimrod, a nagy vadász, a nagy király. Tehát legyünk büszkék a gyökereinkre.
Igen, és Nimrod esetében azt azért még elmondanám, hogy, és éppen Hunor és Magor esetében is, ugye teljesen más ez a fajta magatartás, amikor ők egymást védik, egymásért küzdenek, mint éppen a Káin és Ábel féle küzdelem, ahol ugye az erősebb legyilkolja a gyengébbet. Más a motiváció, más a felemelkedés, más a szívből induló forrás. Úgyhogy nekünk ez kell a szemünk előtt lebegje. Visszatérve Nimrodra, szeretném elmondani, hogy az ő viseletében, különösen a koronájánál egy kettős keresztpántos koronát mintáztam, de ennek is az az alapja, hogy művészettörténészként kikutattam, hogy milyenek voltak a Nimrod ábrázolások. Minden népnél a Nimrod ábrázolásokat szemügyre vettem, és természetesen a hun királyok pénzérméit is, ahol ugye megjelenik a koronán az a hét csillag, ami ugye a legenda szerint Nimrod fölnézett az égre, és hét csillagot látva, ami koronát formázott, úgy hívott egy ötvöst, aki megalkotta azt a koronát, ahol valóban a hét csillag a koronájába kerül. Viszont a hun királyoknak a pénzérmény látható, hogy valóban vannak apró kicsi kerekformájú csillagok a koronájukba, de van egy Nimrod tamga, azaz egy Nimrod jelkép is a koronájukba, ami valójában egy félhold alakú levélminta, amiből fölfele emelkedik egy kicsit a magyar tulipánhoz hasonlító motívum. Középen egy egyenes, függőleges szár, és két kar, ami fölfele emelkedik. Tehát egy ember, egy férfi ember, ami fölemeli a karját. Szóval a maga a félhold, ami keresztbe fekszik ezen a testtartáson, az a tejút szimbólum, tehát egyértelmű, hogy Nimrodról beszélünk, aki fölfele a teremtő atyához fohászkodik. Tehát ilyen fontos szimbólumok vannak elrejtve, apró dolgokon, de különösen a magyar népművészeti tárgyainkon. Csak hogy elfelejtettük sok esetben ezeknek az üzenetét, a jelentését. Nimrod jel maga az X-formában két párhuzamos vonal, az X-formának a pontjain, azaz az összeérintkezési pontjain a levegőbe elhelyezett apró kicsi pöttyök a magyar kerámia tárgyakon. Legyen az éppen székely kerámia, fazekas tárgy, vagy éppen a magyar, mondjuk somogyi kerámiákon. Különös dolog ez, de érdemes utána járni, és most lehetőségem nyílt Isten kegyelméből, hogy a magyar csillag mitológia kapcsán, a csillaglegendáriumban ezeket visszahozzam az emlékezetünkbe.
Hunor és Magor kapcsán említetted, hogy a testvérek segítik egymást, tehát a szeretet parancsa érvényesül, ez egy jézusi parancs. És akkor azt is mondhatjuk talán, hogy a magyar népi hagyományok és ballada kincsek, azok megfelelnek az új szövetség tanításainak. Holott akkor még ugye a kereszténységet nem vette föl.
Igen, de nagyon fontos, hogy most nem csak a mostani kutatás több témában említetted, hogy hány témát dolgoztam föl eddig a művészetem során. Az összes eddigi kutatásom alapján, de különösen megerősített engem most az, amikor a csillaglegendáriumban tanulmányoztam azt a több mint 300 csillagképet, csillagkép nevet. Rá kell világítani arra, hogy ezek között, a csillagképnevek között, és nagyon fontos kritikusan kezelni a különböző forrásokat és kutatóknak az anyagait, nem beszélnek többen számba az Istenről. A magyar csillagmitológiában nincsenek istenek. Egyetlen egy teremtő atya van, egy teremtő Isten, aztán van olyan, hogy boldogasszony. A boldogasszony többféle elnevezéssel, olykor tündér királynőként, tündér kisasszonyként jelenik meg, olykor bábaként. Ugyanis a bába szó az tündért jelentett régebben, csak hogy elfelejtettük ennek is a jelentését. De hát megjelenik a bába motollája csillagképe, ami nem más, mint a sarcsillag. Egy csodálatos szobrot mintáztam róla. Aztán nagyon fontos leszögezni azt is, hogy nincsenek félistenek a magyar csillagos égbolton. Egy-egy kutató magát, a nagy Göncölt, akinek ugye a legendája szerint a kiben egy táltos látott a magyar egyszerű parasztember, annak kell gondolni, ami, tehát a táltos, az az ősvallásunk papja. Tehát itt nem félisten, félistenek a görög mitológiában vannak, egész sorozata van a félisteneknek. Tehát valahogy nem kezeljük a helyén az elnevezéseket és a laikus embert, összekeverjük. Nem szabad ezt tenni. Nagyon fontos leszögezni, hogy a 300 csillagképnév között nincsen több isten hit, nem tükröződik, és félistenek sincsenek. Viszont ott van az egy teremtő atya, és a boldog asszony. Tehát ezért volt olyan csodálatos dolog, és ezért tudtuk elfogadni az egyisten hitet a kereszténységgel, amikor az elérkezett hozzánk. És Szent Istvánnak nagyon hálásak lehetünk, mert neki köszönhető, hogy itt vagyunk még a mai napig, mi vagyunk a hegyre épített város, és mi tartjuk a kereszténységet olyan szinten szerte Európában, ahogy egész Európában sajnos nincsen.
Nem lehet elrejteni a hegyre épített város, ez egy szentírási ige szintén. Említetted, hogy 300 csillagkép van. Mindet lehet látni egész évben, vagy hogy működik? Mert tél-nyár égbolt az különbözik azért.
Igen, valóban így van. Még a kutatást folytatom, és remélem egyszer nagyon-nagyon fogok minden egyes csillagképő ilyen szempontból, asztrológiai szempontból is nagyon-nagyon fontos szimbóluma van, és az, hogy milyen principiumok és milyen rend szerint, erkölcsi rend szerint határoznak meg, vagy befolyásolnak minket. Ez is különösen érdekes, ez a terület. De én most elsősorban a csillagképeinknél azt vettem figyelembe, hogy az eredet mondánk szerint mi az, amit leginkább ismernünk kell. És hát ez volt az alap, hogy Nimród, Enné, maga Hunor és Magor, és akikre ők aztán rálelnek, az a fiastyúkban elrejtett leányok, a feleségei. Ugye tudjuk a magyar népmeségből, hogy a fiastyúk, azaz az anya, az édesanya elvarázsolja a hat leányát, és csibékké kis madárkákká varázsolja őket. Az az igazság, hogy egyedül csak a magyar nemzet nevezi fiastyúknak a plejádok csillagképet, ugye 7 csillagból áll, a legfényesebb az édesanya, az anya, és akkor 6 kis csillagja van. Erdélyben ezt a csillagképet, a plejádokat, azaz a fiastyúkot hettevénynek nevezik. Tehát egyfajta fészek, ahol 7 csillag van. Nagyon-nagyon csodálatos a csillagmitológia. De hogy tovább folytassam. A magyar nép a Kisgöncölben tündérasszony palotáját, azaz boldogasszony palotáját látja. Ennek is több elnevezése van. Tehát a nem véletlen az, hogy én a tündérasszony palotáját úgy mintáztam meg, hogy valóban egy csodálatos palota, de hát mégiscsak fazekas családból származom, úgy jelenik meg, megpróbálom a Mária Rádió hallgatóinak leírni, hogy el tudják képzelni. Úgy jelenik meg, hogy korongoztam egy gyönyörű magas vázát, aminek középen fölemelkedik a szája, mint egy torony, fölül hullámzik a torony szája, és oldalt ennek a vázának a hasán 6 kicsi torony, ugyanolyan formájú torony jelenik meg, mindeniknek a szára hullámzik. Nem véletlenül ez az ábrázolás, ugye? Így megjelenik a hettevény körformába, tehát a 7 csillag, a plejádok 7 csillaga, középen a nagy kiemelkedik, jobban ragyog, és ezen kívül pedig ezen a palotán ablakokat nyitottam, mégpedig csillagból formált ablakokat, olyan technikával, amit hát a csodálatos zsolnai manufaktúrában ismerünk, a zsolnai historizáló kerámia tárgyakon, amik ugye nemzetközi hírnevet hoztak a magyar kerámiának. Tehát ezek az áttört, ragyogó, gyönyörű formák csillagként jelennek meg, minden egyes kicsi tornyocskán ablakok nyílnak, csillagablakok, de ennek a palotának van egy kapuja is, mégpedig egy olyan kapuja, ami íves, és olyan indás visszahajló motivumok jelennek meg rajta, amit ha megszámolunk összesen 7-7, azaz 2 hétfejű sárkány formálódik ki, tehát ezt a kaput hétfejű sárkányok őrzik, mint a mesében, hogy ahhoz, hogy Tündér Ilonához közel kerüljön a királyfi, le kell győznie a sárkányt, túl kell járni az eszén. Arról nem beszélve, hogy a magát a Kisgöncölt övező úgynevezett sárkány drákó csillagkép, az a víziki gyógya a magyar nemzet elnevezése szerint. Ő leli, védi ezt a tündérasszony palotát, mégpedig úgy, hogy a kiállításban valóban megjelenik a sárkány koronájaként, ez 4 csillagból áll, és a sárkány koronája úgy jelenik meg ebben a kompozícióban, hogy ez a második nagyon fontos edény. Azért edény, mert hogy a legkorábbi kerámia tárgya világon az egy, mondhatom, hogy egy szertartási üst, mégpedig időszámításunk előtt több mint 300-ból, tehát ezek az edények a japán kultúrában maradtak fel, az úgynevezett Jomon kultúrában, 12 ezer és 15 ezer éves kerámia üstökről beszélünk. Hogy miért hoztam én ezt a magyar csillagmitológiába ilyen fontos kiemelkedő műként? Azért, mert ezek zsinór díszítéses edények, egyszerű terakotta edények, amin zsinór díszítés a teljes felületét, sőt, koronázza a zsinór díszítés valóban a tárgyakat. Csak hogy olyan fontosak ezek a zsinór díszítések, hogy nem tudták más nemzetek megfejteni, de mi a székely róvásírás jeleivel ki tudjuk olvasni. Úgyhogy elképesztő, hogy milyen ősi a mi kultúránk, csak nem tudunk róla. Különösen fontos, hogy ennek legyünk tudatába. Abban a korban, amikor éppen arra törekszik mindenki, minden külső nemzet és minden külső behatás, hogy felejtsük el azt, hogy micsoda csodálatos nemzeti értékeink vannak. Szeretnék igenis rádöbbenteni a magyar embert erre, az egyszerű magyar embert, hogy érdeklődjön, hogy legyen kíváncsi, hogy megbecsülje, hogy tudja, hogy mi az a helyes önértékelés, hogy merjünk úgy a tükörbe nézni, hogy ismerjük a jó és a rossz tulajdonságainkat. Tudjuk, hogy hol a helyünk a világban, a nemzetek sorában, és az Jóisten tenyerén, mert ez a legfontosabb.
Nagyon szépen plasztikusan írtad le ezeket a tárgyakat, de a kedves hallgatók kedvéért elmondom, hogy van egy honlapod, ahol mindezeket meg is lehet tekinteni, méghozzá úgy, hogy 3-dimenziós szinte, mert forognak ezek a tárgyak. Mindenkinek ajánlom józsajudit.hu honlapot.
Akkor szeretném itt megköszönni Bakonyi Zoltán barátomnak, aki a honlapom szerkesztője, mert neki köszönhető ez a technika, ami szerint egy adott művet lefotózunk, nem is tudom, 60-szor, ahhoz, hogy betölti a program, és valóban körbefordul, meg is lehet állítani, meg is lehet nézni, sőt, minden egyes műnek a leírását is olvashatja a kedves honlaplátogató, de azt szeretném megjegyezni, hogy a legújabb kiállításom anyaga, a magyar csillagmitológia még nem került fel ilyen formába a honlapomra, mert annyira friss dolog, most nyitottuk meg szeptember 20-án, hogy még nem jutottunk oda, hogy sikerüljön ezt a sok-sok felvételt elkészíteni róla. De a kiállítás megnyitó fotóit meg lehet tekinteni, természetesen minden egyes megjelent rádióriportot, akár újságcikket, egy cikk jelent meg a Magyar Nemzetben, Zanadi Jána írta, óriási érdeklődés van iránta, és ez is fönt van, és olvasható, megtekinthető.
Tényleg hatalmas küldetést vállaltál magadra, mert ezek a dolgok nem ismertek, nem tanultunk róla. Hát, nem írnak róla, nem filmesítik meg, tulajdonképpen nincs információnk.
Én nagyon-nagyon sokat köszönhetek azért azoknak a kutatóknak, akik, mondom, az 1800-as évek közepe óta folyamatosan foglalkoznak ezzel. Jankovics Marcell az a kortársaink közül, aki nagyon-nagyon beavatott ebbe a témában, nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon tisztelem és nagyra becsülöm a munkásságát, és csodálatosak az írásai. Azt szeretném még elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy milyen fontos ez. Elindultam az eredet mondáink hőseitől, hiszen a teremtő atya a hitvilágunk, és az eredet mondáink jelennek meg a csillagos égboltunkon. De a kereszténység átvételekor beépültek a krisztianizált motivumok is. Boldogasszony személyébe beépült Mária. Tehát Mária gyakorlatilag boldogasszonyként jelenik meg. És pontosan a csillagképek közül a legfontosabb a sarccsillag az, akit ugye a magyar nép bába motollájának, vagy bába matulájának nevez, akit megmintáztam ebben a kiállítási anyagban, mert hogy a sarccsillag nem más, mint az ég kapuja, a mennyország kapuja. És egy csodálatos kompozícióban ugye fölemeli a mennyország kapuját egy ilyen áttört, különleges körformájú szimbólumot, aminek a közepébe van egy pont és egy egyenlőszálú kereszt. Ha leképezzük ezt a szimbólumot, egy pont is, ami körülötte van, a teremtő és az általa teremtett világ. Az egyenlőszálú kereszt ennek a közepébe egy körpecsét. De a középpontos kereszttel egy mélyedés általában bármely népművészeti tárgyunkon, az nem más, mint a világ közepe. A magyar embernek a világ közepe az a szülőföldje. Ilyen egyszerűek ezek a jelentések. De hát azért azt el kell mondani, hogy ennek megvan az ellenkezője is a földön, ugye van a földnek is egy közepe, ha a magyar népmesére gondolunk, éppen a Fehér Lófia című mesére, a föld köldökén, a föld közepén, a ottani nyíláson indul le a lenti világba, hogy ott megmenekítse ugye a királylányt. Tehát fantasztikus és csodálatos a mi ősi hagyományunk. Elfelejtettük. És szeretném azt is még kiemelni a kiállítási anyagból, hogy hogyan jelenik meg a kereszténység maga a Boldogasszony motívumba, Mária Rózsakertje című kompozícióban, a Szívem csücske. Ugye Mária vagy Boldogasszony Rózsakertje, ahogy nevezi a magyar nép. Hát egy olyan kompozícióban álmodtam meg és mintáztam meg, hogy Máriát nagyon jól tudjuk mi magyarok, hogy a halála kor, a halála után a magyar szent koronával koronázzák a mennyek királynőjévé, úgyhogy úgy jelenítettem meg a Mária Rózsakertjében Máriát, hogy valóban a magyar szent korona van a homlokán, kezében fölemeli, maga előtt tartja a kis Jézuskát, miközben alá omlik a palástja, de úgy, hogy a palást elől összefonódik, és a kis Jézuska lábánál kiemelkedik a térbe egy kereszt, mégpedig egy olyan keresztfa, ami a bádoggal fedett erdélyi keresztfákra emlékeztet. Egyfajta utalás arra, hogy az a kis Jézuska, akit most a világ világosságaként fölmutat a kezébe, a világnak a virága, a Boldogasszony Mária, aki nagy boldogasszonyunk is, tehát ott az a kis Jézuska majdan keresztre lesz feszítve. Ugyanakkor a köpönyegen, kifele hajolva az összefonódó köpönyegen megjelenik ugye az a sok-sok Mária rózsája, azaz a magyar nép, azaz mi magunk. Tehát az a magyar nép, akit a magyar történelem során jó néhányszor keresztre feszítettek. Tehát szimbolikus értelemben a keresztre feszítés érthető sajnos a mai napig ránk is, mert ma is megpróbáltatnak bennünket. De azok a rózsák mindig újra és újra kinyílnak. Nekünk magyaroknak ott kell lenni Mária köpenyén, és Mária a magyarok patronája oltalmazó palástján és palástja alatt. Ha eltávolodtunk, akkor tudnunk kell visszaközeledni és visszajönni, keresnünk kell az alkalmat és az imát Máriához, Boldogasszonyunkhoz, a legnagyobb védőszentünkhöz.
Ha rózsák mi magunk vagyunk, akkor szimbolikusan gondozni kell ezeket a rózsákat, tehát öntözzük, tartsuk ébren.
Hát itt vagyunk a Mária Rádióban, aki ezt teszi.
Szűz Mária fején a magyar szent korona van, az ő fején van most is. 2000. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján újra megkoronázták a magyar szent korona hiteles mássával. Ő Magyarország védőszentje, patróna Hungárié, és mi pedig magyarok Regnum Marianum vagyunk, tehát ő a királynőnk. És nagyon érdekes, hogy a magyar történelem során a királynékat soha nem koronázták meg, csak a vállukra érítették a magyar szent koronát, tehát az azóta is Szűz Mária fején van.
Valóban így van, ez egy különösen fontos dolog, és az is, hogy szimbolikusan a magyar királynék a magyar koronázási paláston egy szimbolikus öltést tettek. Hozzájárultak úgymond az eklézsiához és a nemzet életéhez ezzel, hiszen ugye a királynék kötelessége volt a templomokat ellátni kegytárgyakkal. És ne felejtsük el a magyar koronázási palásnak is az üzenetét, azzal a 60 alakkal, ami rá van mintázva, és az se, hogy kik vannak ott alul a koronázási palástunk legalján, ugye maga Szent István király és Gizella királyné is megjelenik, közöttük pedig az a kis pici, az éppen akkor, amikor készült a palást, a nemrégen elhunyt fiatal Szent Imre herceg. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ilyen textília, ami megmaradt ilyen színvonalon és minőségben, nincsen az egész világon. ez művészettörténeti szempontból is, és a nemzeti kincs szempontjából is nagyon fontos dolog. Gondoljunk arra, hogy ezt a palástot maga Gizella királyné vezetésével, ugye a veszprémi apácák hímezték. Tehát ezt az ő keze, Szent István vállán volt, az összes utána következő királyaink vállán volt. Milyen hatalmas erő rejlik abban, amit hordoz üzenetként ez a palást? A Szent Koronáról nem is
beszélve. Ami egészen egyedi, mert sehol máshol nincs ilyen.
Az a hiteles ábrázolás a szűzanyáról, ha a Szent Koronával jelenik meg a fején, az összes többi csak elképzelt fiktív korona. A hiteles ábrázolás az a magyar korona, mert azzal koronázzák meg. Tehát egyetlen más nemzetnél sincs ilyen.
Igen, hát eredeti magyar Szent Koronán Szűz Mária is szerepelt, ugye a Szent Háromságot magába foglalja, és ő a hátoldalon volt, liliommal a kezében, ugye, ami a szüzességet jelképezi. Várandósága is kiderül, mert a ruhái redőiből látszik, hogy várandós, ez a szent lelket jelképezi. Második József levetette ezt a képet, és mást tett oda a Dukász Mihályt.
Igen, többféle magyarázat van a Szent Koronára. Most éppen szeretném ennek kapcsán említeni dr. Bánai Csocsán Jenő professzor úr remélhetőleg decemberben megjelenő Magyarok Szent Koronája című könyvét, ami most éppen kéziratban folyamatban van, hogy a Magyarság Kutató Intézet kiadja. Nagyon várom, ott egy újabb kutatás és egy újabb elképzelés jelenik meg. Nagyon fontos. Minél több kutatónak a következtetését és elképzelését meg kell ismerni a Szent Koronáról is, azért, hogy megtudjuk az igazságot, vagy a részigazságokat, amiből aztán kirajzolódhat egy egész.
Kedves Judit, nagyon szépen köszönöm ezeket az értékes gondolatokat, és úgy gondoltuk, hogy miután nagyon-nagyon gazdag a munkásságot, hogy folytatni kívánjuk ezt a sorozatot, mégpedig úgy, hogy sorra vennénk a magyarok nagyasszonyait. Természetesen magyarok nagyasszonyával, Patrona Hungáriével kezdenénk, Boldogságos Szűz Máriával, a magyar szentekkel, a női szentekkel, ha már asszonyokról beszélünk, bár nem mindenki volt ugye férnél, és utána a magyar történelem nagyasszonyait is sorra vennénk. Hát ez egy elég szép lista lesz. Azt hiszem 59
nagyasszony.
Most már 60.
Kiegészül mindig egy-egy újabb nagyasszonyjal ez a történelmi sorozatom. Nagyon régen, tehát nem is tudom már hány éve kezdtem el, de már több mint 20 éves kutatás van mögöttem, de gyerekkorom óta foglalkozom a magyar nagyasszonyokkal, mint olyannal. Különösen, ugye, amikor elolvastam Zrínyi Ilona történetét, egy édesapám oda tette az éjjeli szekrényemre az egyik ilyen történelmi könyvet, én Zrínyi Ilona képébe képzeltem magam, ahogy védem a várat, és én már akkor tudtam gyerekfejjel, hogy egyszer majd én kézzelfoghatóvá fogom tenni Zrínyi Ilonát, megmintázom, hogy példaként felmutassuk minden magyar lánynak, de ma már azt mondom, hogy még a férfiaknak is, a magyar férfiaknak is, akik bizony egy-egy ilyen nagy történelmi személyiségtől, mint akár Lórántffy Zsuzsanna, de mondhatnám éppen Slagta Margitot is, aki nem is olyan régen még a Szabad Európa Rádióban beszélt is hozzánk, tehát érdemes tanulni tőlük, tehát a férfiaknak is van mit tanulni egy-egy ilyen magyar nagyasszonytól, akik nem a származásuk miatt kerültek be azért ebbe a sorozatba, hanem azért, amit és ahogy tettek, ahogy éltek, és ahogy és amit letettek a magyar nemzet asztalára, ezért.
Köszönöm szépen, nagyon szép befejező gondolat volt, tehát folytatjuk.
Nagyon szépen köszönöm, és szívből remélem, hogy a Mária Rádió hallgatói majd követni fognak bennünket ebben a sorozatban. Szeretettel várjuk vissza őket. Isten áldja minden egyes magyar nemzettestvéremet, és Isten áldja nemzetünket, országunkat.
Miklódi Márta riportját hallhatták Józsa Judit kerámia szobrászművésszel nemrégiben megnyílt kiállításával kapcsolatban.